Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, előtted van a szívünk, lelkünk, életünk, lényünk. Ismersz mindannyiunkat, te formáltál bennünket. Nem egyen katonákra, hanem különböző személyiséggel áldottál meg, de mindannyiunkat oly módon, hogy teljessé válhasson a munka mi bennünk. Köszönjük. Olyan időket élünk, amikor valóban sokat mond számunkra az, hogy te hű barát vagy, aki mindenkor segítesz, és hogy nincs más lehetőség, mint hogy eléd tárjuk imában a saját életünk dolgait, környezetünk dolgait, az egész világnak a dolgait. Segítsél, kérünk, hogy ne zavarja meg a szívünket, a nyugalmunkat, a hírek, akármilyenek azok, hanem hogy mindenkor bízzunk te benned, hiszen azt is mondtuk, hogy a te irgalmad végtelen, és hogy néha dúlnak ugyan a habok, de nálad biztos menedékünk van. Köszönjük. Köszönjük Jézus Krisztust, nem ismerjük őt eléggé. Köszönjük a kegyelmet, amit sokszor csak szóban mondunk el, mert annak a nagyságát sem ismerjük eléggé, úgy vagyunk, mint a gyerekek, akik megszokták azt, hogy az otthoni környezet békességet és biztonságot nyújt, és észre se veszik azt, hogy ez mennyire nem magától értetődő dolog. Peti, visszamész vagy maradsz?
Visszajön.
Szóval ilyenek vagyunk, Atyánk, és köszönjük, hogy te hűséges Isten vagy. Kérünk, hogy továbbra is nevelj, hogy megismerjük, értékeljük kegyelmedet, szeretetedet, és az az indulat legyen bennünk, amelyik volt te benned, Jézus Krisztusunk, aki mindannyiunkhoz kegyelmes voltál, és mindannyiunkat szerettél. Vigyázzál, kérünk, erre az emberiségre. Hiszen a te alkotásod, akkor is, hogyha rossz gyerek, hogyha elfordult tőled, és hogyha maga útján járva saját magának okoz mérhetetlen fájdalmat és kárt. Nem tudjuk, hogy mi a célod, de egyet tudunk, hogy minden egyaránt javára van annak, aki szeret téged. Hadd tartozzunk azok közé, akik nem csak szóval szeretünk téged, hanem cselekedettel és valósággal. És kérünk, hogy áld meg a délutánt, a közösségünket, és az igédet. Amen. Egy különös hét van mögöttem. Nem annyira olyan értelemben, ami nagyon rendkívüli dolog történt volna. Inkább csak abban az értelemben, hogy nagyon zaklatott hét volt, és ahogy tudtam azt, hogy jön a vasárnap, és két választásom van, több is, de ez a két alapvető választás. Az egyik, hogy hirdetem az Istennek az igéjét, akkor is, hogyha nagyon úgy érzem, hogy nem egy olyan hét, amiben az nagyon tudtam volna odafigyelni rengeteg munkával, nagyon zajló élettel. Másik, hogy azt mondom, hogy gyertek és hirdessétek ti. És szívesen most is ezt mondom mindenki, aki tudjátok, hogy ez a szívem vágya, hogy közösen mindenki azzal szolgáljon, amit Isten neki adott. Ne fogyasztók legyünk, hanem szolgálók legyünk. És tudom, mindenki szolgál az élet maga területén, kedvességgel, jósággal, adakozással, odafigyeléssel, családja, rászorultak embertársak felé. Remélem, hogy itt is egyre nagyobb mértékben így is meg tud valósulni. Úgyhogy bátorítalak, van-e valaki, aki szívesen osztaná meg. Az Irén már most olyan örömmel megosztotta ezt a cédulát, ami a Róma 15-ből a kocsiján volt, és tényleg, szinte, mintha csak neked szólt volna, akár éppen a kocsival kapcsolatban is, hogy a reménység az egy jó és fontos dolog. Adja az Úr, hogy beteljen a reménységed. Aztán most, amikor jöttünk, akkor készülöttünk a fürdőszobába, Szilvi meg én, és akkor megkérdezte a Szilvi tőlem, hogy Zoli, adatott már gondolat, hogy miről beszélsz, ha mégis úgy adódna, hogy te beszélsz? Akkor mondtam neki, hogy hát, tulajdonképpen igen, nagyon kértem az Urat, hogy én nem vagyok egy ilyen nagy biblia nyitogató ember, mindenkinek más a szokása, de mondtam neki, hogy Uram, én most képtelen vagyok ezzel a nagyon teli fejjel azt végig böngészni, hogy vajon mi az, amit te gondolsz? Mit gondolsz te? Add meg, hogy megtudjam is. És az Efézus 4-nél szinte azonnal ott nyílt ki, és mondtam, hogy jó Uram, beleolvastam, azt mondom, szerintem ez tőled van. Na és ezt mondom a Szilvinek a fürdőszobába, 3:30-kor, vagy 3:45-kor, és azt mondja, hogy Zoli, hát hatalmas az Úr. Én is ezt kértem tőle, hogy a gyerekeknél miről beszéljek. És elkezdtem Mózestől kezdve végiglapozni a Bibliát, és egyszer csak Isten azt mondta, hogy Efézus 4. Úgyhogy kint ő beszél az Efézus 4-ről, én meg, hát én osztok meg egy-két gondolatot, hogyha... Na, de szívesen várom, hogyha ti osztotok meg. Különösen, hogy az Efézus 4-ről. Na, jó van. Azért is jutott eszembe, nem is tudom, eszembe se jutott, de azért is fogott meg az Efézus 4, mert én múlt héten Dánielről beszéltem, és volt egy Dániel életében néhány olyan dolog, az elsőtől harmadik részt foglaltam össze, ami különösen fontos volt. És ebből az első az, hogy ez a néhány ifjú, a sok közül, akiket elvittek, és mind izraeliták voltak, ez a néhány ifjú eltökélte az ő szívében, hogy nem fog azonosulni a világgal. Nem fog kötődni a babiloniai kultúrához, hogy elkülönül a világtól. És mondtam, hogy a napjainkra való mondani valója, talán az egyik legfontosabb az ez. Talál ma Isten olyan hívő embereket, akik eltökélték a szívükben, hogy elkülönülnek a világtól. Mert ez az alapja, hogy utána rajtuk keresztül Isten olyan munkákat végezzen el, amiket nem végez el mindenkin keresztül. Úgy értem, hogy mindazokon keresztül, akik névleg vallják az Isten. Ez volt az indítás, és most engedjétek meg, hogy az első 16 verset, akkor ezzel a szemmel figyeljétek ti is, és én felolvasom az Efézusi levél 4. részét. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhivatásotokhoz méltón, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymás szeretetben, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett van. Mindent áthat, és mindenben jelen van. Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelentene, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire. Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment. feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele, az emberek megtévesztés és a tévegés ravassága és csalátsága által. Ellenkezőleg, az igazságot követve szeretetben mindenestül növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével és minden egyes taga maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. No, ennyi a résznek az első 16 verse, és nem hiszem, hogy egyedül lennék, aki miután elolvas egy ilyen részt, akkor azt mondja, hogy jaj, uram, nem lehetne mondjuk egy negyed ennyit, és egy kicsit részletesebben. Mert hát hallottam még ezeket az igéket, meg halljuk mindannyian folyamatosan, de hát nagyon összetett, vagy legalábbis megint sikerült Pálnak oly módon fogalmazni, hogy ne legyen könnyű a 21. századi ember számára. Lehet, hogy az ő korában ez könnyebb volt. De rögtön, hogyha megnézzük az első verset, és erős a gond számomra, mert tudom, hogy ilyen tömény részeknél az volna szinta jó, hogyha versről versre mennénk, de ez meg olyan száraz tud lenni, hogy azt meg én nem gondolom, hogy hasznos lenne, hogy megpróbálok majd valahol inkább ilyen összefoglaló gondolatokat megosztani. A gondolat az egy kettősség. Képzeljétek el magatok elé Pált. Börtönben van. Krisztusért van börtönben. Nincsenek szabadságfokai. Nem azt csinál, amit akar. Mi azt csinálunk, amit akarunk. Mi élhetünk jól és kevésbé jól, tehetünk bizonyságot, vagy ha úgy gondoljuk, akkor nem csinálunk semmit. Alapvetően nincs korlátozottságunk. Neki korlátozottsága van. És miközben fogoly Pál közben azt mondja, hogy higgyétek el, hogy az én fogságom nem egy rossz dolog. Mert tudomására lőn az egész udvarnak. És mindazoknak, akik velem közvetlen kapcsolatban vannak, mert lehetőségem van arra, hogy hirdessem az evangéliumot. Érdekes szempont, nem? Fogság, és a fogság a javára van, és a fogság előmenetelül szolgál az Isten ügyének. Dániel és a társak, akik fogságban vannak, de eltökélik a szívükben, hogy az Istennel fognak járni, és nem alkudsznak meg semmivel, és az ő fogságuk előmeneteléül van az Isten országának. És persze nekik is. És itt vagyunk mi is, akiknek ott van a lehetőség, hogy megadjuk magunkat a világnak, vagy azt mondjuk, amit a korintusi levélben mond Pál, hogy fogságra adunk minden gondolatot a Krisztusért. Nekem csaponganak a gondolataim. Nem, hogy az testemet nem tudom sokszor fogságra adni, de azt nem tudom megtenni, ami szinte paranyszerűen hangzik szintén Páltól, hogy ha van valami jó, ha van valami szép, ha van valami dicséretre méltó, arról gondolkodjatok, és az Isten pedig majd megáld benneteket. És akkor néha, különösen korábban megpróbáltam, jó van uram, akkor én most próbálok gondolkodni azokon, ami székben. Nem tudom, ti voltatok-e már így. És körülbelül egy másfél perc múlva azt mondom, hogy na, hát ez ez körülbelül eddig tartott, én most foglalkozom a többivel, mert visszajön, visszaköszön. Tehát hol tudom én fogságba adni a gondolataimat, a testemet a Krisztusra, a Krisztusért? Hol vagyunk mi, kultúrát, civilizált 21. századi emberek ettől? És vajon nem a hatékonyságunknak, illetve a hatékony talanságunknak az egyik oka az az, hogy nem tudunk semmilyen szinten megbarátkozni azzal a gondolat, hogy a gondolattal, hogy amikor fogoly vagyok az Úrban, akkor vagyok szabad. Amikor megsanyargatom a testemet, akkor tud használni Isten arra, hogy valami elvégződjön azokon keresztül, akik fogságra adják magukat. Most hirtelen megrémülök magam is, amikor ezt kimondom, mert félek attól, hogy bárki azt gondolna, hogy na most az szerzetesi erényeket dicsérem, pedig messze nem. Egyszerűen szeretném, hogyha az ige tükröt tartana mindannyiunk számára, az én számomra is, és hogyha látnám azt, hogy bizony sokszor nem tudunk élni a szabadsággal, pedig élhetnénk. Azt mondja Pál, hogy én fogoly vagyok, és rajtam keresztül Úr tud használni, és árad az evangélium. És ti testvérek, ti vajon az elhívásotokhoz méltón jártok, amivel elhívott benneteket az Isten? Kitüntetett dolog az, hogy elhívott bennünket az Isten. Valami egészen rendkívül, még akkor is, hogy mi ezt nem tudjuk minden nap földolgozni. De hogyha egy ilyen nagy Úr szólított meg bennünket és hívott magához, akkor vajon ennek megfelelő felelősséggel éljük az életünket? Ezzel az életszentséggel éljük az életünket? Vagy pedig mindez az ajándék, vagy mindez a kegyelem és Isten részéről felénk megnyilvánuló szeretet, az lecseng abban, hogy kimegyünk emberek, és miközben nekünk megbocsájtott Isten és elengedett nagyon sokat, kimegyünk és elkezdünk ostoba vitatkozásokba testvéreinkkel, és nem tudjuk elengedni az 50-et sem, nem, hogy az 500-at. Jó, ilyen gondolatok jutottak eszembe, amikor azt mondja, hogy járjunk ahhoz, ahogyan mi felajánlkoztunk az Istennek. De felajánlottuk, hogy őt szolgáljuk, szabad akaratunkból, hogy idézőjelben szabad rabszolgái leszünk, átfúrt fülű rabszolgái leszünk az Istennek, akik ott maradunk a mesterünknél. És aztán kérdés, hogy ezt tesszük-e. És utána azt mondja, hogy teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymást szeretetben. Valami olyasmit fejez ki, hogy ugyan már, hogyha nektek Isten elengedett dolgokat, akkor ajándékozzátok meg ti is egymást az elengedéssel. Minden tekintetben legyetek szelidek, ne akarjatok győzni a másik fölött, magatok alá gyűrni. Legyetek türelmesek, Isten is türelmes, én tudom, hogy felém milyen mérhetetlenül türelmes. Nem tudom, ti küzdötök ezzel, de én bizony gyakran küzdök azzal, hogyha valamiben megvilágosodtam, és most csupa idézőjel, akkor nem értem, hogy az ostoba környezetem miért nem reagál erre pozitív módon. Miért nem éli meg, vagy miért nem gondolja azt, hogy hát akkor ezt kell gondolni, vagy így kell csinálni. És önmagamhoz vagyok hajlandó mérni mást, miközben arra tanít az ige, hogy, és Pál ugye ezzel dicsekszik ismét csak a korintusi levélben, hogy mert mi nem olyanok vagyunk, mint a többiek, akik önmaguk mércéje, és önmagukhoz mérik a többieket, hanem elben nekünk úgy kéne mérni, hogy az Isten nekünk mért, és a gyakorlatban is így kéne mérnünk, azzal a türelemmel, azzal a szelídséggel, elszenvedvén, mondja a régi Károli, egymást a szeretetben. Az egyik fő ellentmondás, amit érzékelek, ma már szinte erre sincs szükség. Már ezt is kihúzta lábunk alól az ördög. Úgy értem, hogy kihúzta, hogy már gyakorlatilag ugye elszenvedni akkor kell valakit, hogyha közösségbe vagyok vele, hogyha minél inkább életközösségbe vagyok, annál több a kihívás, hogy szembenézek azzal, hogy ő más, mint én, teljesen más, mint én, és két megoldás van, vagy diktátor vagyok, és azt mondom, hogy én vagyok az úr a házban, és neked azt kell csinálnod, és úgy kell gondolkodnod, ahogy én csinálok, és én gondolkodok, vagy elfogadom. De a mai élethelyzetek igazából csak a család szintjén tudják ezt, vagy még ott sem, mert olyan nagy az elidegenedés, ezt a próbát elénk tenni. Nem gondolom, hogy Isten nem tenné elénk, mert ő gondoskodik az alkalmakról, de azt érzékelem, hogy az ördög nagyon gondoskodik arról, hogy ne kelljen szembenéznünk ilyennel, és ne is akarjunk szembenézni ilyennel. Közösségekben még nehezebb, bár ahol mi éltünk, ott azért ez mindig gond volt, hogy kinek van igaza, és ki tudja a maga igazságát érvényesíteni. És ott is azért erre, de az a gyülekezet, az egy nagyon, nagyon sokat együtt élő közösség volt. Nagyon, nagyon, tehát nagyon sok időt töltöttünk együtt, és minél több időt töltünk együtt, annál több a lehetőség arra, hogy kibukjon az, hogy megvan-e bennem a készség, hogy elhordozzam, hogy elszenvedjem, méghozzá, mit mond, a szeretetben, vagy nincs meg. És akkor megint oda jutunk, hogy mi az, hogy elszenvedve a szeretetben. A mi számunkra a szeretet, az valami olyan dolog, hogy én nagyon kedvelem a Gábort, nagyon szimpatikus, azonos a haj alkatunk, egy csomó mindenben hasonlítunk egymásra, én őt könnyen elszenvedem. Tehát nem áll semmiből, biztos áll valamiből, de nem érzek nagy ellenkezési felületet. Még lehet, hogy van más, Józsi, Pisti, mit tudom én kicsoda, akinek annyira más az alkata, hogy azt mondom, hogy uram, ezt nem gondolod komolyan, hogy én ezt szeressem, ezt az embert. Jó szerivel, hát mert te azt mondod, fogcsikorgatva elszenvedem, de nem szeretem. Ezt kérné az Isten? És visszajutunk oda, hogy hoppá, kell, hogy bennünket örökké a régi fogalmak zavarjanak meg. Mindig összefűzzük a szeretetet valami érzelmi, eufórikus ömledezéssel. Hiszen a szeretet nem erről szól. Ez is benne van, de nem erről szól. A szeretet igazából arról szól, arról a fajta, nem nagyon szeretek én görög meg latin szavakat használni, mert néha úgy tűnik, hogy túl modoros, de az a fajta agapé szeretet, amelyik nem az érdem szerint fogadja el a másikat, hanem isteni nézőpontból, az Isten teremtette, az Isten formált, az Isten vezeti. Nem én vezetem, nem nekem kell, hogy megfeleljen, az ő urának áll vagy esik, nem nekem. Nincs rá hatással, nem kell, hogy én hatással regyek rá, és fölvilágosítsam, vagy Isten ismeretre juttassam, vagy mélyebb hitre juttassam, vagy kihozzam a téveigéséből a szónak a általunk emberi értelembe vett módszertanával. Arra van szüksége, amit ugye a Róma 15 fogalmaz, olyan módon, hogy fogadjátok be egymást. Feltétel nélkül. Ahogyan Krisztus is befogadott benneteket. Feltétel nélkül. Nem azért, mert jók voltunk, amikor még bűneinkben voltunk, azt tanítja az ige. Akkor szeretett és akkor halt megértünk, minden érdem nélkül. Befogadott bennünket. Az Atya Isten dicsőségére mondja az ige, és ez nekem mindig olyan csodálatos, amikor az Isten dicsőségét olvasom, és mindig arról beszél, hogy azért, hogy Isten igaznak bizonyultassék abban, hogy ő egy olyan módszert alkalmaz az univerzum meggyőzésére, amiben nincs erőszak, amiben csak a szeretet van. Tudjátok, sokszor fölteszik a kérdést az emberek, hogy vajon Isten hogy nézheti azt, ami történik a világban. Történtek a háborúk, a járványok, a népirtások, a betegségek, minden. Hogy nézheti? Hol az Isten? És gondoltunk mi már arra, hogy Isten olyan mértékű önkorlátozást vállalt föl, ami arról szól, hogy szabad akaratot ad nekünk, és vérzik a szíve, és idéző, nem még csak azt mondom, hogy idézőjel, de könnyezik értünk, hát Krisztus könnyezett, tudjuk, könnyezik értünk, hogy mi ilyenek vagyunk, de olyan mértékű az önkorlátozás, hogy nem szegi meg a maga által fölállított módszert, hogy óriási gondok vannak a világban, de az egész univerzum előtt én azzal fogom bizonyítani, hogy jól csinálom, hogy szeretem őket. Hogy bebizonyosodjon, hogy be lehet őket édesgetni az én országomban, nem az egész emberiséget, de hogy egyáltalán kiderüljön, hogy ez az egész elképzelés arról, hogy nem az uralkodás, nem a diktatúra, hanem a szeretet, az fogja meggyőzni az emberiséget. Az fogja meggyőzni a mennyei világot, az angyalok seregeit arról, hogy az Isten Úr, és jól csinálja. És erre hív el bennünket, és ezért mondja azt, hogy ez a szeretet lakozzék bennetek. Ilyen módon érti, vagy értheti azt apostol most is, hogy fogadjátok el, szenvedjétek, viseljétek el egymást ebben a szeretetben. Ilyen módon. És igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Szeretném, ha valamit tisztán látnánk. A lélek egysége az nem uniformizált gondolkozás. A lélek egysége nem arról szól, hogy a Szentlélek kijelentette a Petrának, a Zolinak, meg az Irénnek, meg az Andreának, meg mindenkinek ugyanazt a dolgot. És ugyanúgy jelentette ki ezt a dolgot. Ez egy olyan fajta gondolat, ami rendkívüli módon lecsökevényesíti azt a csodát, amit a lélek végez. Ugyanaz a lélek, de valakit megszólít valahol, és viszi valamilyen irányba. A maga menetrendje szerint, nem az én menetrendem szerint. És megszólítja másokat, meg a harmadikat, meg a ezrediket, és ugyanaz a lélek személyesen elkezdi a munkát, és végzi a munkát, és viszi mindennyiunknak a lelkét fölfelé az Isten országába. Hol tartunk? Van ebben valami olyan, hogy te még csak itt tartasz, én meg már itt tartok, a harmadik meg sokkal előrébb tart, vagy sokkal hátrébb tart? Hát éppen azért nincsen, mert nem ugyanazon az úton vezet mindannyiunkat. De egy biztos, hogy mindannyiunkat ugyanabba az irányba terel. És ez egység. Az az egység benne, hogy a lélek a vezető. A szellem a vezető. Nem az az egység benne, hogy ugyanazt csináljuk, meg ugyanazt gondoljuk, hanem hogy ráhangolódtunk arra, hogy a lélek vezethessen bennünket. Ezt várja Isten mindannyiunktól. És valami, amit ekkor mond ezzel, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét, az valami az, hogy ember, ne akart hiába valóvá tenni az Istennek, vagy ne próbáld meg hiába valóvá tenni a léleknek a munkáját azzal, hogy na majd én megmondom a Frankót a Zolinak. Én tudom. Majd én megmondom, vagy a Zsófinak, vagy akárkinek. Megmondom, hogy ezt hogy kell csinálni. Ne avatkozz bele. Ez nem egység. Te egységet akarsz, de az, amit ezzel elérsz, az maximum egy szervezeti egység, maximum egy ilyen gondolkodásbeli uniformizálásra való törekvés. Minden erőtökkel azon legyetek, hogy azt tartsátok meg, hogy a lélek munkálkodik. Hogy ezt a hitet tartsátok meg, és ne akarjátok tönkretenni. Ugye Pál alkalmaz ezt a kifejezést, hogy ne veszítsd el a te atyád fiát az ételért, emlékeztek rá, ugye Róma 14-ben, de nem is ez a lényeg, hanem magyarul az, hogy valami olyasmit fogalmaz meg, hogy bizony mi, mind a elefánt a porcelánboltba, úgy tudunk belegyalogolni egymás életébe, és úgy tudjuk tulajdonképpen eljátszani azt, hogy a lélek az nekünk mondta meg, nem neked mondta meg, én tudom jobban. Hát sokat tanulhattunk belőle. Úgy folytatja, hogy egy a test és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Isten és Atya mindenkinek. Én tudom, hogy nem tudom másod, hogy volt ez, meg hogy van ez, de olyan gyakran élnek ezekkel a szavakkal a vallási szervezetek, az felekezetek, amikor kisajátítják az Istennek a kisajátíthatatlan nagyságát azzal, hogy egy az Úr, egy az út, egy a hit, az a hit, amit én hiszek, meg amit mi hiszünk, egy a keresség, az, ahogyan mi eljárunk. Szóval, mint az egészet megfosztja az ember a szövegkörnyezetétől, vagy a tartalmi mondani valójától, és talán arra figyel fel a legkevésbé, hogy az ige azt tanítja, hogy bízzál már az Istenben. Bízzál abban, hogy nem attól lesz egy a test, hogy én egy rendszerré kovácsolom össze. A test az egy. Akkor is, ha sok a tag. A test az egy, akkor is, hogyha sokféleképpen mindenkit a saját személyére szabva vezet az Istennek a szent lelke. A test nem egy formális, szervezeti dolog. Egy test van, ez a Krisztus gyülekezete. Amiben bármikor megpróbálunk erőszakkal beavatkozni és kisajátítani, akkor vétkezünk a Krisztus teste ellen. Az igaz gyülekezet ellen, és hangsúlyozom, nem szétszóródott szervezetekről beszél. A test nem az, amit mi képzelünk el, nem az mi fogalmaink szerinti test, nem a mi korlátozott, szűk látókorunk szerinti képződmény a test. A test az egy létező valóság, Isten hozta létre, a Krisztusban hozta létre. Látni nem láthatjuk, és most nem a láthatatlan egyház fogalmát szeretném mondani. Látni nem látjuk így szervezeti egységben, de láthatjuk egymásban. Azzal, hogy elfogadjuk, hogy befogadjuk a személyesen munkálkodó Isten. Meglátni a Krisztust a testvérünkben, ez egy csoda, én sokáig igyekeztem rá, hogy Uram, annyira szeretném látni benne a Krisztust, de ez egy olyan vacak ember, hát mit lássak én benne Krisztusit? És nem hiszem, hogy egyedül lennék ezzel, hogy el tudnék mondani 100 oldalt az összes rosszról, és akkor, mikor megkérdezni az Isten, hogy mit látsz benne jót, hát akkor úgy lennék maximum, mint tudjátok, a hegedűs a háztetőmben, mikor mennek a rossz hírekkel a rabbihoz a zsidók, és hogy fölhergeljék, hogy hallottad, rabbi, hallottad, rabbi? És hogy mi a véleményed? Tudsz még ilyen gonosz világban akár a cárra is áldást mondani? Aki pogromokat hirdet meg? Van áldásod a cár számára is? És akkor mit mond a rabbi, a bölcs rabbi? Hát persze, fiacskáim, tartsa meg a jó Isten, minél távolabb tőlünk a cárt. Na, szóval ez is megoldás, igen, a minél távolabb, de azért ez nagyon messze van attól, hogy látni egymásban a Krisztust. A léleknek nem jelent akadályt, hogy mi sokfélék vagyunk. Nem, egyáltalán nem jelent. Nekünk jelent akadályt, mert mi bedarálni igyekszünk mindenkit, mindenkit, mindenkit. Mindig azon van az ember, hogy ha hajszálnyival is, de legyen meg az az önbecsülése, hogy tudom, egy kicsit talán jobban is tudom, mint a másik. Én már egy picit szentebb vagyok. Én már egy kicsit előrébb vagyok ezen az úton, mint a másik. Örök késztetés, örök kísértés. És ez megakadályoz a befogadásban, és megakadályoz abban is, hogy meglássam a Krisztust, mert minél többet látok a Krisztusból önmagamban, annál kevesebbet látok a Krisztusból a másikban. És ezek ilyen sajnos olyan törvényszerűségek, amikkel küzdünk, én azt hiszem. És talán ezért van folyamatosan ez a fölhívás, hogy ugyanaz a lélek, egy a test. És hidd el, hogy ahogyan te reménykedsz abban, hogy az Isten hívott el, az Isten vezet az úton, és az Isten fog üdvözíteni, egy reménységben hivattatok el, a másik is, akit te lenézel, akit nem tartasz sokra, nem látod benne a Krisztust. Igazából nem is érted, hogy hogy lehetnek ilyen emberek az Istennek a gyermekei, annak az embernek hajszál pontosan ugyanez a reménysége. Hogy elhívta az Isten, Krisztust adta érte az Isten, vezeti az úton, olyan úton, amire te azt mondod, hogy ez az út. Hát köszönöm, akkor én nem akarok a te Istenedhez menni. De legalábbis a te Istened nem az én Istenem. És mit mond az ige, hogy egy az Isten. A következő vers ezt mondja, hogy egy az Istene és az Atya mindeneknek. Vérmérséklettől függetlenül. Gondolkodásmódtól függetlenül. Aki az Isten nevét vallja, egy az Istene és az Atya mindenkinek. És ez az Isten azt mondja, hogy mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. Mindenek felett van, mindent áthat. Őt vezeti. És mindenben jelen van. Másik fordítás azt mondja, hogy és mindenkiben munkálkodik. Néha ezt a legnehezebb elhinni. Hogy az Isten pontosan ugyanúgy munkálkodik a másikban, mint ahogy munkálkodik bennem. És hogy nincs mire a nagy magambecsülése, vagy föl, azt gondoljam, hogy fönnhordhatom az orrom. Isten munkálkodik a másikban, és és ő Úr. Egy az Úr. Aki a Krisztust vallja, mondja az egyik helyen az ige, urának vallja a Krisztus, az az Istené. Mert senki nem vallhatja Krisztusnak a Jézust, hanem csak a lélek által. Mi akkor föltesszük a kérdést, hogy de olyan sokan mondják szájukkal, hogy a Krisztus úr, de olyan messze állnak az igazságtól, akkor most mi van velük? És a Biblia nem olyan választ ad nekünk, amire azt mondhatnánk, hogy na most akkor tudjuk, hogy mi van velük. De azt mondja, hogy munkálkodik benne az Isten. Aki a Krisztus vallja, abban az Isten munkálkodik, akkor is, hogyha másik helyen az ige azt mondja, hogy álljon el azért mindenki a gonosztól, aki az Urat vallja. És mind a kettő igaz. A felszólítás nekem, neked és mindenkinek igaz, hogy álljon el a gonosztól, és a ige is mindenkinek igaz, hogy de egy az Úr. Az övé, az enyém és a tied, ugyanaz az Úr, ugyanaz a lélek munkálkodik, és bizony ugyanaz a kapcsolat. Mert mikor azt mondja, hogy egy a hit, akkor tulajdonképpen nem fogalmaz meg más, mint hogy mi az ember és az Isten közötti kapcsolatnak a csatornája. A csatornája? A belévetett bizalom. A hit. A vele való számolás. És aki számol az Istennel, ténylegesen számol az Istennel, az akkor is ugyanúgy az Úr fennhatósága alá tartozik, hogyha én neked tőlem nagyon idegen, és én úgy gondolom, hogy nekem el kell szenvedni őt. Pál mondja ezt a mondatot, hogy mindenki az ő urának áll vagy esik. Mindenki. Nem te vagy az ő ura. Isten az ő ura, és nem te fogod meghatározni azt, hogy akkor most ő pokolba megy, vagy mennyországba megy, vagy rossz, vagy jó. Miért nem tudod leszokni a X ilyen-olyan-amolyan bűnökre, mikor már egy jó keresztény ilyeneket nem csinál, én viszont lásd, milyen sok ajándékkal bírok, nem te határozod meg. Az Isten az, aki az Úr és az ő urának áll, vagy esik. Sokat, hát még azt sem mondom, hogy sokat, de nekem olyan különös, hogy ebben a háromas gondolatban ott van benne, hogy egy a keresztség. Egy az Úr, egy a hit, és egy a keresztség. Nem tudom, hogy inkább elmondom, amit szeretnék erről mondani. Egy az Úr, ugyanaz az Úr, erről beszéltem. A kapcsolat is ugyanolyan kapcsolatrendszer működik az egyik ember, mint a másik ember esetében, személyiségtől függetlenül. De a harmadik, amit mond, az az, hogy ugyanolyan módon fogadja el lehet, hogy saját értelmezés ítéljétek meg. A láthatatlan világ a tiédet, mind az övét, meg az enyémet. Mert miről szól a keresztség? A keresztség tulajdonképpen nem nagyon más, mint sem, amit Dániel is csinál, amikor eltökélték azok az ifjak a szívükben, hogy már pedig nem fognak a világgal közös platformot fölvállalni. Bizonyságot tett róla, oda ment a palota felügyelőz, és megmondta, hogy én nem akarok ezzel az egésszel közösséget vállalni. Nem ezt tesszük a keresztségben? Nem azt tesszük, hogy kinyilvánítjuk, igen, részben a bennünket körülvevő látható világ, de az kevés, jelen vannak 100-an, 50-en, 20-an, 3-an, vagy 500 ezeren. Mindenképpen kevés, úgy értem a keveset, hogy de hol van ez ahhoz, hogy az egész mennyei világról azt mondja Krisztus, hogy már pedig az angyalok seregei örülnek egy megtérő felett, hogy egy ember megtérésén, hogy feszülten várja az angyal sereg, hogy eljut-e az ember oda, hogy bizonyságot tegyen arról, hogy szakítottam a világgal. Mert ha bizonyságot tud tenni arról, hogy én szakítani akarok a világgal, akkor ők szabadságot kapnak arra, és ez most nagyon messze vezetne, de lényeg az, hogy akkor onnantól kezdve egészen más. Az egész mennyei sereg ott áll. Szolgáló lelkek, mondja a zsidókhoz írt levél. Ti érettetek szolgáló lelkek, mondja az angyaloknak a sokaságára, akik nektek szolgálnak. És ez, hogy beléptek ebbe a szolgálatba, az, hogy látták, hogy te kinyilvánítottad, eltökélt szándékodat az Isten mellett. Értjük, hogy egy a keresztség. Nem a katolikus, vagy a református, vagy a baptista, vagy a nazarénus, hanem egy. Az egész látható és láthatatlan világ, de szerintem főleg a láthatatlan világ érzékeli azt, hogy nekik oly mindegy, hogy mi hova vagy betagozódva. Nekik egy fontos a szíved. Az, hogy a szíved hiszi-e a Krisztust Úrnak, és tettél-e bizonyságot erről, hogy a Krisztus Úr. No, ilyen értelemben ezek csodálatos gondolatok, ezek fantasztikus mondatok, hogy minden egy. A mi szemszögünkből, az emberi lét látómezőből minden különböző. Minden különböző. Különböző emberek, különböző elhívások, különböző ajándékok, különböző személyiségek, különböző gyülekezetek, különböző földrészek. Nem akarom sorolni, de ez mind-mind olyan dolog, ami bennünket megzakkant, fölháborít, és nem tudjuk kezelni. Fölülről nézve pedig mindez egy. Egy Úr, és neki adunk számot külön-külön. Egy Isten, aki az egész univerzumnak az Ura, egy hit és egy keresztség. Mindenben, jelen van és mindenben munkálkodik. Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben. Folytatja a 7. vers. Én azt hiszem, hogy ez sokak számára adhat gondolatot, lehet akár vigasztaló, de lehet akár olyan is, ami értetlenséget szül. A mi megközelítésünk az ajándékokról nagyon sokszor emberi. Mi korintusi levél tele van ezekkel a példákkal. Az ember kívánja a látványos ajándékokat. Határozottan kívánja a látványos ajándékokat. Valószínűleg, hogy több okból. Az egyik nyilván az, hogy a látványos ajándékok azok szimpatizánsokat, hódolókat teremtenek. Egy picit ki lehet emelkedni a tömeg közül. De másrészt azért is, mert ad egyfajta visszacsatolást, hogy én az Úré vagyok. Hogyha érzékelem azokat a dolgokat, amiket az Isten munkája végez bennem, akkor ez egyfajta biztonságot is ad. És ezért nagyon gyakori az, hogy törekedni igyekszik az ember a lelki ajándékokra. És nem mondja Pál, hogy ezek rosszak, vagy hogy ez elítélendő. Ugye még akkor is, amikor azt mondja, hogy aki püspökséget kíván, az jó dolgot kíván. Hát ebbe akár az is benne lehetne, hogy nosza, kívánjuk a püspökséget. De klassz, hát még a Pál is azt mondta, hogy milyen Mert ez egy pozitív dolog. Mint ha Pál azt mondta volna, hogy azok, akik ilyen módon a többiek fölé kerekednek, azok jogosan kerekedtek a többiek fölé, hiszen csupán éltek ezekkel a lehetőséget. És Pál nem ezt mondja. Pál azt mondja, hogy egy csomó dolog, ami után sóvárog az ember, az önmagában jó. Önmagában Istentől való dolog. Nem az ördög ajándékai után vágyakozol. De lásd meg, hogy minden, amiben benne tud lenni az, hogy téged fölemel, arrogánssá, büszkévé tesz, hozzásegít ahhoz, hogy lenézd a társadat, hogy megszervezd az életedet, és törvényt szabj, akár csak a családodban törvényt szabj. Kisebb és nagyobb fórumokon az mind-mind rosszá válik a te számodra. Akkor is, hogyha önmagában jó dolog. És ezért annyira fantasztikus, hogy itt arról beszél az Efézusi levél, hogy Isten mindenkinek a Krisztus mértéke, Krisztus testének a neki szánt személyes mértéke szerint adja az ajándékot. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy nem olyan módon csinálja, hogy csak úgy válogatás nélkül szórja, tudod, mind a magot, hogy itt vannak az ajándékok, bárki bármilyen ajándékot elvehet, magáévá tehet, könyöröghet érte, meg is fogja kapni, hiszen ez tőlem van, és ez mind jó. Tehát nincs egy ilyen válogatás nélkül szórom mindenki számára ugyanazokat az ajándékokat, hanem azt mondja, hogy a Krisztus testében megszabott helyed, a Krisztus testében elfoglalt helyed és szerepkörödhöz méri az ajándékot. Ő azt akarja, hogy a test épüljön. És tudja, hogy minden egyes tagnak, ugye ez az utolsó versek, amiket olvastunk, úgy fog épülni, hogy minden egyes tagnak, ha elfogadja a neki rendelt helyét Krisztus testében, ha elfogadja a neki rendelt szerepkört a Krisztus testében, akkor építi a Krisztus testét. És azok az ajándékok, mindazokat az ajándékokat, amikre szüksége van ahhoz, hogy az ő helyét betöltse, az ő szerepkörét, az ő feladatkörét oly módon tölthesse be, hogy abból Isten dicsősége nyilvánvaló legyen, hogy Isten jól végzi a munkáját, mindenki előtt azt mind megadja neki az Isten. Azt mind. És Jakab nem véletlenül mondja, hogy kéritek, de nem jól kéritek. Mert azért kéritek, hogy a ti gerjedelmeitekre költsétek azt. Én még mindig, és valószínűleg már életem végig itt a Károli fordítást fogom idézni, mert ez ivódott belém 60 év alatt. De mi értjük a mondatnak a lényegét, hogy igen, Isten adja az ajándékot, de nem úgy szórja, hogy utána azt csináljunk vele, amit akarunk, és garázdálkodjunk, hanem oly módon adja, hogy mindenki betölthesse a saját szerepkörét. Belőle van összerakva és egybeszerkesztve a test, egymást támogató minden ízével és minden egyes tag maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről. Ez a feladat. Nem több. Nem, hogy valami nagyra akarjuk törni, hanem az, hogy hűséggel betöltsük azt a helyet, amire Isten elhívott. Persze nem könnyű a mai világban, mert mindenkiben fölébred egyfajta, hát nincs mit minősíteni, egyfajta irigység, olyan igazságtalan, hogy mindig ő kapja a reflektorfényt. Mindig ő az, akit szeretnek, akit tisztelnek, megbecsülnek, akinek a munkásságát elismerik. És én hol vagyok? Pedig igyekszem, és bizony az ördög kihasználja nagyon sok mindenre ezeket a lehetőségeket. Kihasználja arra, hogy irigyek legyünk, de kihasználja arra is, hogy teljesen hamis képet alkossunk önmagunkról. Hogy ne értékeljük az Istennek a nekünk adott ajándékát. Tartsuk kevésnek. És miközben kevésnek tartjuk, észrevétlenül átesünk egy olyan oldalra, ahol úgymond istenes módon többre kívánkozunk, miközben nem igaz. Egyszerűen arról van szó, hogy nem találjuk meg a helyünket a Krisztus testében, és nem is segít bennünket a környezet, hogy kiegyensúlyozottan, boldogan. Egyszerűen tegyük azt, ami a feladatunk. És itt sajnos tényleg nagyon sokat rontott a helyzeten az elidegenedés. Nagyon sokat rontott, hogy mi is, hát ha belegondolunk, Dunavecse pillanatnyilag, meg Budakeszi közötti 80 kilométeres távból próbáljuk közösségként élni az életet, amire szinte esély sincsen abban a értelemben, hogy elmondhassa az Eszter azt, hogy olyan jó, hogy az ajándékaimmal hozzájárulhatok a Krisztus testéhez. És azt mondhatjátok, hogy könnyű az Olinak, mert az Oli kiáll, és beszél egy órán keresztül, aztán nem is hallották meg, hogy nekem egyébként milyen kérésem, meg fájdalmam van, és ezért szeretnék, hogy lássátok a szívemet, mindig helyt adni annak, hogy nem erről szól a közösség, nem az ige hirdetésnek a nagyszerűségéről szól a közösség. A közösség arról szól, hogy ugyanaz az Úr, ugyanaz az Isten, ugyanaz a lélek, ugyanúgy foglalkozik veled, velem, és mindenki mással, Isten serege és maga az Isten azért, hogy fölnőjön a test. Hogy senki ne érezze magát kicsinek, vagy nagynak, vagy kiszolgáltatottnak, hanem értéktelen bacaknak. Nem is érti, hogy az Isten miért csinált egy ilyen selejtes dolgot, aki semmire nem jó, hanem hogy mindenki meglássa azt, hogy nem. Mindenkinek Isten oly módon adja az ajándékokat, ahogy a szerepköre ezt szükségessé tesz. És ugye éppen Pál az, aki egy Korintus 12-ben megjegyzi azt, hogy lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez egy értéktelen testrész, és Isten éppen azoknak ad nagyobb dicsőséget, akik nem annyira látványosak, mint a mondjuk a külső testrészek. De ez megint messze vezet, nem akarnék ebbe az irányba se hosszan elmenni. Annyit, hogy Krisztus, van ez a furcsa mondat benne, hogy fölment, mi más jelentetne, mint hogy előbb leszállt a föld alsóbb részhelyre, és aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. Megint fölmerül a kérdés, hogy na jó, és akkor most mi van? Szép a mondat, de miről is beszél? Lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy te se tudod, de tudod, oszd meg. De egy dolgot mindenképpen mond. Az, hogy Krisztus megalázta magát, mondhatnám azt, hogy a legsilányabb részre tette magát. Ugye mindenki emlékszik a Filippi levélnek erre a fantasztikus mondatára erről, arról, hogy ott hagyva a dicsőséget megüresítette magát, lejött emberi folvát, vett föl, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig, hogy elmondta, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs, ahol lehajtsa felé. Tele van a Biblia azzal, amelyik megpróbálja illusztrálni azt, hogy Krisztus nagyon lement. Különösen önmaga mércéhez, vagy a menny mércéhez képest nagyon-nagyon lement, a halálig lement, és Isten fölmagasztalta, vagyis hasznossá tette. Mi nem láttuk volna akkor, amikor ott élünk, mint ahogy az ott lévők se látták, de persze 2000 év távlatából látjuk. És nem ugyanez van, amire tanít, hogy te, aki Isten gyermeke vagy, és most úgy éled meg, hogy megaláztatásban vagy, hogy nem a eufória és a közkedveltség, hanem a gyűlölet, az el nem viselés, vagy a nehéz elviselés a részed, hogy biztatást nyerjél abból, hogy Krisztus ezen végigment. Leszállt a mennyből, és utána fölszállt, és fogságba vitte mindazokat, akik bennünket fogságba tartottak, ez egy óriási dolog, fogságba vitte a halált, a bűnt, a gonoszt, megfosztott őket, és diadat ült fölöttük, mondja a Biblia. Fogságba vitte, hogy ajándékokat adhasson. És valami olyasmi van benne, hogy ahhoz, hogy ő az ajándékait kitöltse a szívbe, ahhoz először gondoskodott arról, hogy eltávozzon mindaz, ami akadályát képezné, hogy az ő ajándékait befogadva helyünkön lehessünk és használhasson bennünket az Isten. Hát Isten mindent megtett. Eszembe jut, amikor a ördögűzés jelenetében Jézus azt mondja, hogy amikor kimegy az ördög az emberből, víz nélkül való helyeken jár, és maga mellé vesz hétszerte gonoszabbakat, visszamennek, hogy elfoglalják, és felsöpörve és kiüresítve találják magukat, vagy találja az ördög, és akkor maga mellé vesz, és birtokba veszik. És mi a kép? A kép lényege az az, hogy az üres ház az a legrosszabb ház. Vagy ott van a gonosz, vagy ha már nincs ott a gonosz, akkor Isten gondoskodni akar, hogy betöltse az, amit ő ad helyette. Az ő lelke, az ő jelenléte, az ő szelleme, az ajándékok. Ezért mondja azt, hogy fogságba vitte, elvitte a gonoszt, és helyette ajándékokat adott. Kérdés, hogy mi így éljük-e az életünket, elfogadva a nekünk rendelt, a helyünk, bennünket helyünkön tartó ajándékokat, vagy pedig nem. Mert akkor bizony tényleg az van, hogy helyet foglal a szívünkben az ajándékok öröme helyett az irigység, a féltékenység, a harag, az önbecsülésnek a teljes hiánya, a méltatlanságnak nem az isteni, hanem az emberi érzése. Tehát egy csomó dolog, ami ez a... Hát akkor ezt foglalja el. Nem pedig az, hogy Isten mit tett. Nagyon szeretem Jézusnak ezt a gondolatát arról, hogy a mező liliómai illatoznak. És általában a virágok úgy illatoznak, hogy nem tudják, hogy illatosak. Ugye Máté 25-ben, amikor a kecskék meg a juhok szétválasztása van, ott nem tudják. Azok se, akik nagyon jól élték az életüket, nem tudják. Mikor láttuk, Uram, hogy éheztél volna, és enned adtunk. És megy tovább. Szóval az, aki a helyén van, az legtöbbször nem azzal foglalkozik, hogy milyen ajándékaim vannak nekem, és milyen ajándékai vannak a másiknak, hanem egyszerűen teszi a dolgát. Anélkül, hogy elemezgetné a saját hasznosságát, vagy a másik dicsőségét, anélkül, hogy azt nézni, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, ott már vannak 100-an, 200-an, 500-an, milyen sikeresek, én meg milyen sikertelen vagyok, hanem egyszerűen ragaszkodik ahhoz a Istenhez, aki elhívta, és aki azt mondta, hogy kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. No, talán ez a konklúzió, hogy anélkül, hogy ne aláznánk meg magunkat, ahogy Krisztus megalázta magát, bennünket se tud fölmagasztalni az Isten. De nem csupán a jövendő fölmagasztalásról beszél itt az ige, hanem valami olyasmit mond, hogy aki nem megy át ezen a folyamaton, azt nem tudja használni az Isten. Egyszerűen nem tud rajta keresztül kiáradni. Mondhat gyönyörű bizonyságokat szóval. Lehet előjáró, és tehet akár hatalmas dolgokat a Máté 7 szerint a Krisztus nevében. De Isten nem használja. És azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket, távozatok tőlem, ti gonoszságnak cselekvői. Rendkívül egyszerűvé teszi. Azt mondja, hogy mindaz, aki egyszerűen azt csinálja, amit Dávid, vagy Dániel és társai csináltak, hogy eldönti, hogy én az Úrra akarok nézni, és senki másra. Mindaz, aki nem arrogáns és magát tartja jónak, hanem azzal a befogadással tud körbenézni és szolgálni, amilyen módon őt befogadta az Isten, szeretettel, türelemmel, nem az ajándékfókuszú élettel, és nem tartja sem önmagát, sem a testvérét értéktelennek, ezeket tudja Isten használni. És akkor nem csak, hogy önmagamat nem fosztom meg attól az örömtől, amit jelent Istenhez tartozni, és nem csak, hogy önmagam nem vagyok elégedetlen, hanem hogyha ilyen életet élek, akkor ki tud áradni az Isten? Akkor valódi gyógyulást tud az életem, az életed, az életünk jelenteni ennek a világnak a számára. És kívánom, hogy Isten adjon ebben nekünk személyesen is lehetőséget, de adjon közösségként is. Annyira szeretném, hogyha mindannyiunknak Isten a szívére helyezni ezt, hogy lássuk, hogy az ördög nagyon kikezdte a közösség kérdést. Nagyon. Nagyon. Ma már sokszor azért nem irigykedünk egymásra, mert nem is látjuk egymást. Nincs miért irigykedni egymásra. Megelégszünk önmagunkkal, és önmagunk mércéjévé váltunk, és ebben sokszor észre se vesszük, de nagyon-nagyon erősen világi dolgok játszanak közre, vagy játsszák a főszerepet. Én befejezem volna még, de én azt hiszem, hogy ennyi a lényege. Talán egy gondolat még arról, hogy ezek a tanításnak akármilyen szelehánya. Tudjátok, nem tudom, érzitek-e, de valami olyasmi van benne, hogy a szóló keresztény sokkal hamarabb ki van téve a különböző doktrináknak, a különböző teológiai áramlatoknak. Aki úgy mazsolázza össze könyvből, YouTube-ból, mit tudom én miből az ő hitét, az ki van téve. A Biblia egy nagyon érdekes szót használ, rettenetesen meglepett ez az emberi családságnak a hitetését. Tudjátok, hogy mit használ? A, igaz, itt a piros, hol a piros kockajátékot, ami megvolt annak idején is. Tehát tulajdonképpen ott állsz, bámulod, itt a piros, hol a piros, pörgetik előtted ezeket a vacak kis izéket, dobozokat, te mindig ráteszed a tétet a pirosra, és mindig elveszíted. Hát nem ilyen az, amikor a különböző áramlatoknak a szelei hajtanak bennünket, a tekintetünket vonzzák, odaadjuk magunkat, ott állunk és nézzük, hogy vajon kinek van igaza, és hol van a piros, és csak veszítünk. Családság az egész, csalás, hamisság az egész. Megtévesztés az egész. És Isten pedig azt akarja, hogy ne ez legyen, hanem közösség legyen, ahol tiszteljük, szeretjük, építjük egymást. És ezért akár áldozatot is hozunk. Én nem tudom, hogy mi ez. Ma már nem tudok semmit, mert látom a zord valóságot. De azt tudom, hogy kérhetjük az Istent, hogy adja meg, hogy a test az utolsó időkben is még megnyerhesse azt a kegyelmet, hogy testként tud élni, és mi pedig megnyerhessük azt a tisztánlátást, hogy eltökéljük a szívünkbe, hogy úgy is akarunk élni. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Köszönjük azt, hogy akármennyit változik a világ, te nem változol. Hogy te gondolataid mérhetetlenül magasabbak, mint a mi gondolataink. Te útjaid nem a mi útjaink, és amit mi gondolunk, az nyomában nem lép annak, ahogyan te formálod a történelmet. Segítsen mindannyiunknak, hogy ezzel a türelemmel, szeretettel, befogadással fordulhassunk egymás felé és mindenki felé, és segítsél, hogy az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztusban volt, hogy használhassál bennünket a te munkádban, a te dicsőségedre, hogy megláthassa a teremtett világ, hogy az az Isten, akiről mi bizonyságot teszünk, és amit vallunk a szánkkal, az egy olyan Isten, aki jó, minden gondolata jó, és aki megváltoztatja az embereket és az időket. Amen.